Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltárunk második versét. A 25. Zsoltárunk második versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik: Utaid, Uram, mutasd meg! Foglaljunk helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat, és énekeljük a 274. számú dicséretünket valamennyi versével. A 274. számú dicséretünket fogjuk végig énekelni. Az első verse így kezdődik: Ki Istenének átad mindent. az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangélium a 15. fejezetéből. Lukács evangélium a 15. fejezetéből a 11-től a 32. versekig. Tekintettel arra, hogy ez egy hosszabb ige szakasz, kivételesen ülve, figyelmes szívvel hallgassuk Istenünk hozzánk szóló üzenetét. Mondta pedig Jézus, egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék, és ott eltékozolá a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődék annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elméne az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. És mondané ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott túlkot vágjátok le, és együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdjenek azért vígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala, és mikor hazajövén, közelgetett a házhoz, hallá a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az. Az pedig mondané ki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatá a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erő megharagúvék, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelé őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez, a te fiad, megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott túlkot. Azt pedig mondané ki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. Isten tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és azt várja, hogy erre a megszólító igére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Köszönjük neked az igét, édesatyánk. Köszönjük azt, hogy elkészítettél számunkra egy üzenetet erre az Isten tiszteletre. Könyörgünk hozzád azért, hogy ezt meg is értsük, és haza is tudjuk vinni magunkkal. Köszönjük, hogy ebben a példázatban rólunk beszélsz, és nekünk beszélsz. Áldj meg bennünket, Jézus! Hívunk magunk közé. Te azt mondtad, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlünk a te nevedben, te ott vagy. Mi összegyűltünk most nagyon sokan a te nevedben. Szeretnénk te rád figyelni, Jézus. Egyedül te rád, mert csak te vagy az, aki a fontos. Adj nekünk áldott igére figyelést, áldott tanítást, hívunk téged, Jézus. Ha kedves ez neked, akkor cselekedd ezt meg velünk. Amen. Az ige meghallására készülve énekeljük a 463. számú dicséretünk első versét. A 463. számú dicséretünk első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Az ige hirdetés alapigéjét olvasom közöttetek, a már előbb is olvasott ige szakaszból, a Lukács evangélium a 15. fejezetéből, a 17., a 18. és a 19. verseket újólag. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén, elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a most felolvasott jézusi példázat valószínűleg a legismertebb és legnépszerűbb példázata Jézusnak. Rengeteg helyen idézik, templomon kívül is, elég, hogyha csak a tékozló fiú hazatért szólásunkra gondolni, vagy tanmeseként is használják rengetegen. Egy szóval mindenütt ismerik, és mindenhol erkölcsi tanúságokat vonnak le belőle, annak ellenére, hogy rengetegen nem tudják, hogy ez Jézustól származik ez a példázat. És úgy feltettem magamnak a kérdést, hogy miért éppen ez a példázat, az, amelyik a legnépszerűbb a világon. Miért éppen ez az, amit mindenki ismer? És arra jutottam, hogy valószínűleg azért, mert ez az a példázat, ahol a legkönnyebben tudunk azonosulni a szereplőkkel. Éppen ezért ez a történet mindenkit érint, téged is és engem is. Hiszen Jézus azt mondja, hogy egy embernek volt két fia. Nem három, meg nem négy, hanem kettő. Vagy ilyen, vagy olyan. Két egymástól teljesen különböző, vérmérsékletű és természetű fiú áll előttünk. A fiatalabbik és az idősebbik testvér. Ez a két fiú alapvetően mindenben különbözik. Szöges ellentétei egymásnak, azonban van két dolog, amiben ugyanolyanok. Mind a kettőnek ugyanaz az atya. És mind a kettő alapvetően tékozol. Ebben a kettőben hasonlítanak. És nézzük most először a fiatalabbik testvért. Ma úgy mondanánk, hogy ő egy ambíciókkal és tervekkel teli fiatal, aki szeretné magát kipróbálni a világban. És ezzel alapvetően nem is lenne semmi baj. Hiszen jó dolog az, amikor egy fiatal a szüleiről leválva belevág az életbe. Ezzel nincs is semmi baj. A probléma azzal kezdődik, hogy ez a fiatal ember kikéri az atyától a vagyonból szerinte ráeső részt. És még mindig kérdezhetnénk, hogy hát ezzel igazából mi a gond, hiszen teljesen természetes az, hogy egy szülő támogatja a gyermekét, amikor az belevág az életbe. Mi ezzel a baj? Hiszen teljesen természetes. Az itt a baj, testvérek, hogy a tékozló fiú szemében, a fiatalabbik fiú szemében az atya az halott. Hiszen az ókori Izraelben csak akkor örökölték a vagyont, hogyha a szülő meghalt. Tehát ennek a fiúnak a szemében az atya már régen halott. Oda megy hozzá, és azt mondja, hogy add ki, atyám, add ki. Nagyon érdekes dolog ez az add ki. Azt jelenti ez, kedves testvérek, hogy minden kell az atyától, amit adni tud, de az atya önmaga, ő nem kell. Add ki a pénzt, add ki a szabadságomat, add ki nekem mindent, de te nem kell lesz. Milyen érdekes ez, ahogyan ez a fiú odáll az atya elé. Azt mondja neki, hogy atyám, add ki. Már kész a fejében az elszakadás terve, de mégis azzal megy oda, hogy atyám, add ki. Nem különös dolog ez? Ön gyakran szokott ez lenni az imádságainkban is, nem? Hogy tudom, hogy így kell megszólítani, már megvan az elszakadás terve, és számomra ő halott. De tudom, hogy így kell megszólítani, hiszen ezt tanultam. Ebben nőttem föl. Atyám, add ki! Hogyha megnézzük az imádságainknak a célját, hogy mit kérünk, ó, hányszor kérjük ki a szerintünk ránk eső részt. Gondoljuk csak végig, hogy miért szoktunk mi imádkozni. Hogy atyám, add ki! Nem úgy van, hogy minden kell, amit az atya adni tud? Csak éppen maga az atya nem kell. Minden, amit az atya adni tud, az kell. A pénz, az erő, az egészség, a boldogság, és még sorolhatnánk. Minden, amit az atya tud, csak maga az atya nem kell. Atyám, add ki! Próbáld ki egyszer azt, hogy nem ezekért az add ki dolgokért imádkozol, hanem valami egészen másért. Azért, ami valóban az atyának a legdrágább kincse, ez pedig Jézus. A fiatalabbik fiú nem jól és nem jót kért az atyától. Azt olvassuk, hogy miután az atyától megkapta a pénzt, az örökséget, így írja a Biblia, a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messzi vidékre költözik. Mit jelenthet ez a messzi vidék? Azt jelenti ez, hogy olyan messzire költözni, hogy még az atya se lásson. Hogy ne találjon meg. Minél messzebbre menni tőle, hogy még véletlenül se tudjon beleszólni abba, amit én akarok, amit én csinálni akarok. Mert én nagyon jól tudom, és nagyon pontosan tudom, hogy mire van nekem szükségem. Ezért mennek el rengetegen a templomból. Mert hallottak egy üzenetet az atyától, hogy ezt tedd, és akkor jó lesz, de valahogy nem fülött hozzá a foguk. Mert Isten mindig üzen valamit, de az ember ezt nem mindig akarja teljesíteni. Mert azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk. Erről beszél az egész Ószövetség a zsidó néppel kapcsolatban. Hogy az Isten mindig mond valamit a népének, hogy ezt tedd, és boldogulni fogsz, és a kiválasztott nép a szöges ellentetjét teszi. Megvan az utasítás, hogy ezt tedd, ez az út, és pontosan az ellenkezőjét teszik. Ők is messzi vidékre költöztek, mert azt hiszik, hogy jobban tudják, mert megvan a vagyon, megvan a szabadság, és innentől kezdve ne szóljon bele senki az én életembe. Nem így vagyunk sokszor mi is? Nem csábít bennünket is sokszor ez a gondolat? Elég, hogyha az ember bekapcsolja a tévét, vagy felmegy az internetre. Mindenhonnan az ömlik ránk, hogy légy önmagad, mert megérdemled. Törődj magaddal, ez jár neked. A döntés csak a te kezedben van. Csak hogy néhányat említsek a nagy cégek híres szlogenjei közül. Nagyon vigyázz! Veszélyes út ez. Azért veszélyes út, mert olyan, hogy teljes függetlenedés, olyan nincsen, nem létezik. Hogyha az atyát, az atyai házat, a templomot, a közösséget elhagyom, akkor nem az Isten lesz az, aki súgni fog a fülembe, hogy mi a helyes út, hanem valaki egészen más. És ő nem a javunkat akarja. Azt írja róla az ige, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Vigyázzunk nagyon, testvérek! Nagyon veszélyes út az, amin a fiatalabbik fiú elindult. Veszélyes út, mert látjuk, hogy félre siklik ennek az embernek az élete. Egy ideig nagyon jól érezhette magát, hiszen óriási vagyont kapott. Bulizott, nagyon jól érezhette magát. Azonban eltékozolt mindent. Azért veszélyes út ez, és hogyha innen ma semmi más nem viszel magaddal, ezt az egy mondatot jegyezd meg. Az atya nélkül csak tékozolni lehet. Az atya nélkül csak tékozolni lehet. Az atya nélkül tékozlás van. Mert olyan messzire költözik az ilyen ember, hogy nem az Isten az, aki óvja és tanácsolja, hanem a sátán az, aki dirigál ilyenkor. Az atya nélkül tehát csak tékozolni lehet. Azért van ez így, mert ilyenkor elveszik a kontroll. És itt nem csak a pénzre kell gondolni. Éppen úgy tékozolhatjuk az időnket, a tehetségünket, mindenünket. Az ilyen embert nincsen, ami visszatartsa. Teljesen féktelenné válik. Ahogyan a fiatalabbik fiúnál is látjuk. Az elszakadás után topzódás következett, és végül mindent elveszített. Ezért veszélyes út ez, testvérek. Ezért veszélyes életforma. Mert az ember nem veszi észre közben, hogy egyre mélyebbre csúszik. Egyre mélyebbre és mélyebbre. Ez történik akkor, amikor a sátán súg az ember fülébe, hogy ezt tedd, mert ez neked jár. Ahogyan a kisebbik fiú is tette. Ez az ember olyan mélyre süllyedt, hogy nem csak a vagyonát, hanem az identitásának egy alapvető részét is elvesztette. Azt olvassuk, hogy disznópásztor lett. Egy zsidó számára a disznónál visszataszítóbb állat nem volt. És hogyha valaki disznópásztornak állt, az maga után vonta azt is, hogy végérvényesen elveszítette az izraeli néphez való tartozását. Látjátok, hogy hová jutott a gazdag atyai ház gyermeke? Se atya, se népe, se vagyona. Teljesen kiforgatta őt a sátán. És nézzétek meg, azt hinnénk, hogy ennél lejjebb már nem lehet. Egy barátom mindig azt szokta mondani, hogy mindig van lejjebb. Itt is ez történik. Azt olvassuk, hogy kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek. Különös dolog ez, mert az ember az egy spirituális lény. Ezt tudjuk. Lelki értelemben véve is kell folyamatosan táplálkoznunk. És milyen érdekes az, hogy a legeslegmélyebb ponton is ez a vágy ez megmarad. A disznóvájú mellett is. Csak hogy amivel valójában táplálnunk kellene a lelkünket, az a kenyér és a bor. Az úrvacsorai kenyér és a bor. Amire azt mondja Jézus, hogy ez az én testem. Amikor az ember otthagyja az atyai házat, akkor a kenyér és a bor helyett csak moslékkal tud táplálkozni. Mert a kenyér és a bor az csak az atyai házban, az atyánál van. Mindenhol máshol csak moslékot fogsz találni, és azzal akarod majd megtölteni az úrvacsorai kenyér helyét. Idáig juthat, és idáig jut rengeteg ember. Hogy az életüknek azt a részét, amit igazán csak Jézus tudna kitölteni, azt mindenféle mással, mindenféle moslékkal kívánják megtölteni. Döbbenetes. Az ember idáig juthat. És hogyha belegondolunk egy pillanatra Mózes első könyvénél a teremtés után, Ádám és Éva történetébe. Ott vannak az Istennel, és elszakadnak tőle, és olyan mélyre süllyednek, hogy gyilkolják egymást a gyermekeik. Idáig jut az ember, amikor minden megvan az atyai háznál, amikor az nem elég. Minden megvan, de az nekünk nem elég, mert hajt valami. Nagyon vigyázz ezekre a gondolatokra. Az elszakadás tervét sosem az Isten súgja a füledbe, hanem valaki egészen más. Odáig jutott ez a fiú, hogy még a disznók moslékjára is ráfanyalodott. De most azt mondom, hogy végre eljutott idáig, a legmélyebbre, mindennek a legaljára. Mert változás csak ott következik be, amikor ezt olvassuk, mikor aztán magába szállt. Mit jelent ez a magába szállás? Azt jelenti ez, hogy végre átgondolja azt, amit tett. Végre mindennek a legalján magába szállt, elgondolkodott ez a fiú, és bűnbánatot tartott. És a bűnbánatnak van egy félreismerhetetlen, félreértelmezhetetlen ismérve. Egy szó az egész. Vétkeztem. Vétkeztem az én atyám ellen. De jó, hogy kimondta ezt önmagában. De jó, hogy kimerte mondani ez a fiú. Mert változás csak ott következik be egy ember életében, amikor végre magába száll. És ott lenn a mélyben, hogyha az ember igazi bűnbánatot tart, mindig ezt a szót fogja találni, hogy vétkeztem. Vétkeztem az ég ellen és te ellened. És van itt egy nagyon fontos mozzanat ezek után még. Mert nem elég bűnbánatot tartani, utána mindig következnie kell valaminek. Azt olvassuk, hogy ez a tékozló fiú, miután ezt végig gondolta, feláll, és eldöntötte, hogy én most hazamegyek az én atyámhoz. Ez az ember cselekszik. Nem azt mondja, hogy na ezt a kis moslékot még megeszem, alszok rá egyet, aztán indulok. Nem ezt mondja. Átgondolja, és elindul hazafelé. Fontos mozzanat ez, testvérek. Tamás bácsi szokta rengetegszer idézni, mondani, hogy olyan, hogy holnap kereszténység, olyan nincsen. Nincs olyan, hogy majd holnap. Olyan van, hogy itt és most. Megértettem, tudom, mit kell tennem, és cselekszem. Mert hogyha a holnapra hagyod a mának a cselekvését, akkor arra keresztet vethetsz. Akkor megint valaki más súgott a te füledbe rosszat. Hogyha megtartottad a bűnbánatot, utána cselekedj. Ha megértettél valamit Isten üzenetéből, akkor tedd a dolgod, menjél, ne hagyd a holnapra. Ha a holnapra hagyod, akkor sosem fogod cselekedni. És figyeljétek meg, hogyha az emberben megmozdul valami, akkor megpesdül az egész mennyország. Azt olvassuk, hogy az atya a ház előtt várja az ő fiát. Minden nap kint várt, és kémlelte a vidéket, hogy mikor tér haza a fia. Mert az atya mindig várja haza a tékozló fiát. És figyeljétek meg azt a csodát, ami történik. Így olvassuk. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. Nem csodálatos dolog ez? Hogy fut elé az atya? Mert az atya nem rest egyetlen egy tékozló fiú elé futni sem. Igaz az, amit Jakab apostol mond, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Hogyha egyszer elindulsz az atyai ház felé, azt fogod tapasztalni, hogy az egész mennyország fut veled szembe. Jön feléd a menny, és az atya átöleli, és csókolgatja ezt a fiút, aki visszatért az atyai házhoz, mert szereti őt. Jó Sándor írja valahol, hogy hallott egyszer egy rövid történetet egy anyáról, aki rengeteget szenvedett az elzüllött lánya miatt. Azt írja, hosszú éveken át hívta és várta haza a lányát, de hiába. Egyszer a sokat sírt édesanya csináltatott magáról egy fényképet és aláírta. Leányom, én még mindig szeretlek téged. És kitette a képet az újságokba. A bukott leány egyszer meglátta a képet és alatta a felírást. Felsikoltott és elkezdett zokogni. És még azon az éjszakán hazatért. A minket hazaváró édesatyánknak van egy ugyanilyen képe. Ez a keresztre feszített Jézus képe. Ami azt üzeni, hogy ember, ha látod ezt, azt üzeni neked, hogy én még mindig szeretlek téged. Hogy nem mondtam le rólad. Hogy várlak az atyai ház előtt. Várlak haza. Ne habozz elindulni hazafelé. És a hazatért fiúnak valamit még meg kellett tennie. Tisztáznia kellett a dolgot az atyával. És elkezdi mondani. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. És ennyi elég volt. Nézzétek az atya reakcióját. Egyből int a szolgáknak, hogy hozzátok a legszebb ruhát, húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábaira. És ez is azt jelzi, hogy várta haza a fiát, mert minden el van készítve. Mert nem olvassuk azt, hogy hányas méretű tóga is kell neked? Nem olvasunk ilyet, mert minden el van készítve. Minden kész, és így vár haza téged is az atya, hogy minden készen van. És ezek után azt olvassuk, hogy kezdének azért vigadni. Vagyis most kezdődik valami. Valami egészen új. Hogy nem révbe ért ennek az embernek az élete, hanem most kezdődik valami. Aki ezt a csodát már átélte, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Amikor az ember szívébe beleköltözik egy darab a mennyországból. Most indul csak igazán ennek a fiúnak az élete. Ezért mondja rá az atya, hogy meghalt, de feltámadott. Most született újjá ez a fiú. Most indul az igazi életre. Kezdének azért vígadni. Én mindannyiunknak kívánom azt, hogy egyszer átéljük ezt a csodát. Óriási öröm van ilyenkor a mennyben. Amikor az egész mennyország azt ünnepli, hogy hazatért egy tékozló fiú. Ne félj hazatérni. És az idősebbik testvér, aki mindvégig otthon volt, ő is tékozló, csak éppen nem olyan nyíltan, mint a testvére. Ennek az idősebbik testvérnek az a jellemzője, hogy végtelenül irigy az öccsére. Irigy azért, mert a kisebbik megmerte tenni azt, amire ő csak vágyakozott. Ő is szívesen megtette volna. Ő mégis egy másik utat választott magának. Ő is messzi vidékre költözött, csak éppen nem fizikális értelemben. Csak hogy érthetővé tegyem, ő az az ember, aki mindig itt van a templomban, látszólag mindent helyesen és jól tesz, de belül nagyon-nagyon messze jár. És az ő szemében is halott az atya, vagy nincs is atya. Azonban mindig teszi a dolgát, hogyha belepusztul is, de elvágyódik otthonról. Ellenben nagyon tájékozott mindennel, mindenről. Pontosan tudja azt, hogy mit tett az ő testvére. Ha belegondolunk, honnan tudná? Nem volt ott? Mégis elkezdi sorolni tételesen az atyának, hogy ez a te fiad, nem az én testvérem, ez a te fiad, eltékozolta a vagyonodat, topzódott, paráználkodott, sorolja a bűneit. És itt lepleződik le, hogy éppen olyan, mint a testvére. Ezért mondja neki az atya, hogy de hát fiam, örülnöd kéne. Örülnöd kéne, hogy a te testvéred meghalt, de feltámadott, hogy itt van velünk újra. Örülnöd kéne a testvéred hazatérésének. Olyan rossz hallgatni az testvérek, amikor egy templomba járó ember szájából csak a keserűség és a mások feletti ítélet ömlik. Nagyon visszataszító tud ám lenni. Az ezzel a gondolkodással a fő probléma, hogy aki így látja a másik embert, az önmagát nem látja helyesen. Az önmagáról azt gondolja, hogy atyám, hát ennél fainabb fiad nem is lehetne, mint én. Ennél jobbat kívánni se kívánhatnál. Hiszen ezt mondja neki, hogy soha parancsolatodat át nem hágtam. Gyerekkoromtól szolgállak téged. Én vagyok a tökéletes. Jól vigyázzunk. Soha ne gondolkodjunk így a másikról. Hiszen hogyha Jézus nem hordozná el a bűneinket, akkor te is bajban lennél, meg én is. Csodálatos módon Jézus a nagyobbik fiú történetét nem fejezte be. Csak azt olvassuk, hogy az atya kérleli a fiát, hogy jöjjön be az öröm lakomába. Azt jelenti ez, testvérek, hogy a nagyobbik fiú történetét csak a nagyobbik fiú, vagy hogyha magadra ismersz benne, akkor csak te tudod befejezni, hogy bemész az öröm lakomába, vagy kívül maradsz. hagyd az irítséget, hagyd a sértődöttséget, és figyelj az Atya szavára. Hiszen ezt mondja a fiának, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt, és elveszett és megtaláltatott. Ne félj belépni az öröm lakomára, az Atya csak te rád vár. Imádkozzunk. Megvalljuk neked azt, mennyei édesatyánk, hogy nélküled csak tékozolni tudunk. Bocsásd meg azokat a részeit az életünknek, amikor elszakadunk tőled. Bocsásd meg azt, amikor nem arra figyelünk, amit te mondasz, hanem arra, amit a sátán súg a fülünkbe. Könyörülj ilyenkor rajtunk. Rád vagyunk szorulva. Önmagunktól nem tudjuk azt, hogy mi a jó és mi a helyes nekünk. Segíts ebben bennünket, mennyei édesatyánk. Könyörgünk most azokért, akik messzi vidéken járnak. Akár a kisebbik, akár a nagyobbik fiú. Könyörgünk azért, hogy eljussanak odáig, hogy vétkeztem, és aztán mozduljanak a te irányodba. Köszönjük, hogy vársz bennünket haza, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy kémleled a vidéket, hogy mikor térünk végre haza. És köszönjük, hogy fáradhatatlanul futsz elénk, hogyha meglátsz bennünket. Köszönjük, hogyha ezt a csodát már átélhettük. Köszönjük neked, hogy itt voltál. Köszönjük azt, hogy szóltál hozzánk. És legyen áldott a te háromszor szent neved, hatalmas Isten. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus tanította az övéit, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Amen. Most foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink, kedden 7 órától a FIFA körbiblia órája lesz, szerdán este 7 órától kóruspróbát tartunk, csütörtökön 10 órától gyülekezeti biblia órát, délután 5 órától 3 korcsoportban hittanórákat. Pénteken 17 órától az Agnus és a Juvenis, 18 órától a Mini, 18.30-tól a felnőtt ifi órái lesznek. Szombaton 10 órától konfirmációi előkészítő órát tartunk, vasárnap 10 órától Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteletet és gyermekmegőrzést is vállalunk. 12:30-tól a kórus próbál. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma 11:30-től a Duna TV adja le a Takaró Tamás Esperes úrral januárban felvett riport műsort. Aki szívesen megnézné, meghallgatná, de esetleg attól tart, hogy innen a templomból nem érne haza időre, elindítjuk a nagy terem tetőterében a kivetítőt, onnan is megnézhetjük azt. Tehát ez itt a tőlem jobb oldalra lévő gyülekezeti házunknak a tetőterében, vagy emeleti terében lesz. Hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. Régen hangzott el, így most is hirdetjük, hogy Isten tiszteleteinket közvetítjük élő adásban is. Honlapunkon keresztül érhetjük el az online közvetítést, a külföldön élő, de hozzánk tartozó testvéreinknek ajánljuk elsősorban, illetve természetesen azoknak, akik esetleg nem érzik jól magukat, erőtlenek vagy betegek. A honlapunk címe www.pkre.hu. Kedves testvérek, tekintettel arra, hogy a hazánkat is érintő koronavírus betegségre néhány hétig eltekintünk attól, hogy a templom ajtóban kezet fogjunk a testvérekkel. Kérjük a megértésüket. A mellékhelyiségben lecseréltük a törölközőket papírtöllőkre, megfelelő szappanokat helyeztünk ki. Már megjelent a református.hu-n egy hosszabb felhívás a koronavírussal kapcsolatban a gyülekezetek számára, ezt szeretettel ajánljuk olvasásra, és amint a Magyarországi Református Egyház körlevelet küld erről, az természetesen minden református gyülekezetben, így a miénkben is majd felolvassuk. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, énekeljük záróénekünket, majd utána a himnuszt. A záróénekünk a 264. számú dicséretünk lesz, mind az 5 versével. Tehát a 264. számú dicséretünket fogjuk énekelni, az első verse így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.